A Debreceni Civis Élet Lexikona című négykötetes kiadványt mutatták be a Református Kollégium dísztermében. A szerző Kálnási Árpád több évtizedes kutató munkájának eredménye az egyedi tájlexikon, amely néprajzi, tárgyi, kulturális és történelmi építészeti emlékeket is tartalmaz, túllépve a helyi nyelvészeti értékek feltárásán, tótemese összeállítása következik.
Győri János a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárának gyűjteményi igazgatója. A Debreceni Civis Élet Lexikona, miért fontos ez a kiadvány nekünk és másoknak is?
Ez Kálnási Árpád tanárulnak, nyugalmazott egyetemi docensnek a munkája. Voltak ennek előzményei, először készített egy civis szótárt, ez a debreceni civisek nyelvét, szókincsét gyűjti össze, aztán egy következő kötetben a szólások, közmondások, ez pedig a debreceni civis élet lexikona, tulajdonképpen túllép az egynyelvű népnyelvi szótárakon, hiszen a civis élet tárgyi kultúráját is feltárja, tehát tulajdonképpen nyelvészeti és néprajzi jellegű lexikon. Így kerültek bele illusztrációk is, tehát a népéletnek bizonyos tárgyi emlékei, sőt néhány debreceni fontos építészeti emlék is benne van, vagy fotóként, vagy rajzként. Azért fontos, mert ilyen népnyelvi szótárakat általában egy-egy tájegységgel kapcsolatban szoktak készíteni, és amikor azt halljuk, hogy népnyelv, akkor leginkább a vidékre, a falura gondolunk, az egyszerű emberekre. Itt pedig azért egy nagyvárosról van szó, egy polgárvárosról, és pont arra mutat rá ez a kiadvány, illetve a tanárulnak az egész ilyen irányú munkássága, hogy városi szinten is rétegzett a magyar nyelv. Tehát Debrecennek sok árnyalatában más a nyelve, mint Budapestnek vagy Kaposvárnak, hiszen más a történelmi öröksége, és neki szerencséje volt, mert a 80-as években, amikor ez a munka kezdődött, akkor még olyan idős, 90 év körüli adatközlőket is meg tudott kérdezni, hiszen ezek nem levéltári források alapján összeállított szócikkek, hanem az élő nyelvet tárják föl, akik a század elején, tehát most a mostani időből nézve 100 évvel ezelőtt éltek. Tehát az első világháborúra is vissza tudott némelyikük emlékezni, és akkor még a kultúra és az életmód egészen más volt. Közel állt ahhoz a hagyományos világhoz, amit mi a civis életformán értünk.
Mennyire lépi túl ez a kiadvány a helyi érték közvetítésének kategóriáját?
Alapvetően helyi értékeket közvetít, mert ugye debreceni civis élet lexikona, ugyanakkor nyilván a népi kultúrában, vagy abban, ami a civis jelentett, egy polgárosult paraszti világ tulajdonképpen, hiszen a civis földközeli életformát élt, vagy földet művelt, vagy állattenyésztő volt, Hortobányon voltak ilyen nagy méhesek, gúlyák, amelyeket Debrecenből irányítottak, vagy birtokoltak, vagy kézműves volt. Tehát tulajdonképpen polgáros kis emberekről van szó. Ez egy sajátos életforma volt. Vannak hasonló városok, Kecskemét, Hózezővásárhely, ezek a nagyobb alföldi városok, amelyek életformájukban hasonlóak voltak, tehát nyilván az ottani nyelvben vannak közös vonások. Az az érdekes, hogy azért ez egy nagyváros volt, több száz éves civis kultúrával, és kialakult itt a nyelvnek egy olyan rétege, ami nagyon jól kitapintható a mai napig. Tehát nagyon fontos volt, hogy ezt, mint a magyar nyelv egészének egy sajátos rétegét valaki összegyűjtse. Ez különben már a két világháború között megfogalmazódott, volt itt egy híres nyelvész professzor Csűri Bálint az egyetemen, ő 35-36-ban két kötetben kiadta a Szamosháti szótárt. És ez a Szamosháti szótár, ugye az a terület, ahonnan éppen Kálnási Árpád a szerző is származik, a felső Tiszavidéknek egy része, tájegysége, az egy tájegységnek a nyelvét gyűjtötte fel, és akkor Csűri Bálint professzor felvetette, hogy tulajdonképpen Debrecennel kapcsolatban is meg lehetne csinálni ezt a gyűjtést. Csak ő hirtelen meghalt, 41-ben jött a világháború, ez a program megszakadt, és évtizedekkel később, hiszen Kálnási Árpád később született, mint ahogy Csűri Bálint meghalt, tehát ők nem találkozhattak, de ugyanazon a tanszéken munkálkodott, tehát évtizedekkel később valósította meg a korábbi professzornak az álmát.
Miért fontosak egyébként az ilyen jellegű gyűjtések? Mit mutatnak, mit mutathatnak, meg mit közvetítenek, hiszen itt, ahogy elhangzott, a történelmi momentumok azért nagyban befolyásolták ezeknek az értékeknek az alakulását, változását?
Hát mindenképpen rögzít egy pillanatnyi nyelvi állapotot, azt az időt, amikor az adatközlőket megkérdik. Itt több tucat emberről van szó, tehát nagy számú, nem tudom pontosan mondani, nagy számú adatközlőről, élő emberekről, többnyire idős emberekről, akik mondjuk a két világháború közötti időre visszaemlékeztek, amikor az életforma egészen más volt. Mert az írott források, azok az életformának és a nyelvnek bizonyos rétegeit nem igazán tükrözik. Tehát ez egy nagyobb részt a hétköznap nyelvnek a sajátosságait mutatja föl, tehát ő nem intellektueleket kérdezett meg többnyire, hanem átlagpolgárokat, és ez mutatja a nyelvnek a tényleges voltát, a valóságos keresztmetszet azért így tárul föl, hogy a nyelvnek a szövete. Tehát én úgy gondolom, hogy az utolsó pillanatot ragadta meg Kálnási Árpád, hozzá kell tennem, hogy nem csak ő, hanem a tanítványai is, hiszen egy sereg diákot ő dolgoztatott, szemináriumi dolgozatokat írtak, szakdolgozatokat ebből a témából, azért egy embernek az erejét egy négy kötet lexikon elkészítése meghaladja. Itt is lesznek a mai rendezvényen olyan tanárok, középkorú tanárok, akik évtizedekkel ezelőtt ebben az anyaggyűjtésben együtt dolgoztak vele, dolgozatokat írtak egy-egy témából.
Egy kicsit közelebb vigyük a hallgatósághoz. Mennyire volt változatos, gazdag akkor a nyelv?
Szemléletesebb volt, mint ma. Sokkal szemléletesebb volt. Nem véletlen, hogy egy külön kötetben a civis szólásokat, közmondásokat is összegyűjtött és kiadta, hiszen ezekben nyilvánulnak meg, mint nyelvi panelekben a szemléletes elemek. Tehát lehet, hogyha felütjük
a
kezünknél levő, akkor rábukkanunk. Nem olyan egyszerű ez, de tehát itt van például, hogy csörög. Némely madár ehhez hasonló hangot ad, ez az első jelentés, egy csörög-csereg, több tárgy egymáshoz ütődik, második jelentés, harmadik fecseg, frazémában, tehát szólásban, itt jön az idézet, csörög vagy csereg a szarka, vendég jön, lóg a farka, legény jön. Tehát ez egy szólás. Ugye, na most hát lehet, hogy ezt Hajdúböszörményben is ismerik, vagy ismerték, nem tudjuk, ott is gyűjteni kellene, vagy kellett volna ahhoz, hogy kiderüljön, de mondjuk én itt ütöttem föl ennél a szónál a lexikont, én ezt nem ismertem. Ugye? Tehát az, hogy csörög a szarka, ez így ismer, de ugye ez azt jelenti, hogy vendég jön, és hogyha lóg a farka, akkor legény jön. Ugye, tehát megnézték a szarkát, akkor legény áll a házhoz. Ugye? Tehát ez úgy tűnik, hogy egy sajátos debreceni szólás. Igen.
Közben még lapoz. Tanár úr, megkérdezem, hogy ezek közül, a kifejezések közül azért van, ami még ma is él, és megállja a helyét, és mondjuk használják, vagy esetleg ön is hallotta?
Biztosan van. Én nem vagyok debreceni születésű. 14 éves koromban kerültem ide, és már erősen felnőtt korban voltam, sőt megszületett az első gyermekem, amikor akkor még lakótelepen laktunk, és lehoztuk a babakocsiba, valaki odajött, belenézett a babakocsiba, és azt mondta, hogy milyen furi ez a gyerek. Most keresem ezt a szót, furi. Melléknév, helyes, csinos, főként kisgyermekre mondják. Csak hogy ahonnan én jöttem Borsodból, ott a furi az negatív jelző, hogy olyan furcsa, vagy idétlen, vagy szó, tehát negatív kicsengés. Debrecenben viszont nem. És én meg is sértődtem, és vissza is szóltam, hogy mitől furi, mire ő lepődött meg, mert ő a szónak más jelentését ismerte. Ugye? Tehát hogy most fölütöttük, és valóban itt van, hogy Debrecenben ez melléknévként pozitív jelentésű, főként kisgyermekre, helyes, csinos. Én ezt 30 éves koromig nem tudtam, hiába itt éltem már 16 éve, de én azóta ezt előszoktam hozni, mint tanár, és megkérdezem, hogy ismerik-e a szónak a jelentését, csak a debreceniek jelentkeznek, hogy ezt a jelentését ismerik, de mai napig ismerik. Tehát azt jelenti, hogy ez él. Tehát ennek a szónak a magyar nyelvben két jelentése van, Debrecenen kívül inkább negatív kicsengése van, Debrecenben viszont pozitív.
Na, ilyen és ehhez hasonlók találhatók itt. Az elején a beszélgetésünknek tanár már olyan szépen felvázolta, hogy az egyes kötetek mit is tartalmaznak, de hogyan építkeznek ezek a kötetek egymásra?
Ez nem sorozat, hanem ez olyan terjedelmes, hogy négy kötetben jelent meg. Ugye betűrendben, tehát itt látjuk, hogy az első kötet A-tól F-ig, a második a G-től K-ig, tehát mint a lexikonok mint általában. A lexikonok. Tehát nem egymásra épülnek, csak azért bontották kötetekre, mert túlságosan terjedelmes lenne. Hát most nem tudom fejből megmondani, de az első kötet több mint 500 oldal, tehát ha a négyet nézzük, akkor itt közel, azok talán rövidebbek, közel 2000 oldal, tehát ez egy ilyen igen terjedelmes anyag.
Most azon gondolkodtam, hogy van más városokban, vagy tájegységeken is példa erre, hogy egy ilyen értékgyűjteményt, mert ez annak nevezhető, létrehoznak?
Tájegységnél tudunk erről, Erdélyben született több ilyen tájszótár, Említettem előzményként a Szamos Háti tájszótárt, amit az ő tanszéki elődje Csűri Bárint alkotott meg, vagy adott ki a 30-as években. Városoknál, településekkel nem nagyon tudok, nem jellemző. Én úgy gondolom, hogy ez is igazolja azt, amit más területen tudunk, hogy a debreceniség fogalmát mi jogosan használjuk. Nem szoktuk azt mondani, hogy soproniság vagy kecskemétiség, ez rosszul hangzik. A debreceniség fogalma viszont él. Tehát, hogy itt van egy karakteres, jól megragadható jellegzetessége a magatartás formának, és ehhez a nyelv is hozzátartozik. Tehát olyan jellegzetességei, amelyek csak itt élnek, és ez meg is nevezi magát, és azt mondjuk róla, hogy ez a debreceniség. Tehát én úgy gondolom, hogy kézzel fogható bizonyítéka a debreceniség létezésének ez a négy kötet. És nem véletlenül került be a debreceni értéktárba, mert ez részévé vált annak.
Pontosan ezt szerettem volna még feszegetni egy kicsit, hogy hát ez egy helyi érték. Szóval ez mindenképpen egy helyi érték, így van?
Tehát a debreceni értéktárba az első kiadás után 18-ban vagy 19-ben ezt fölvették, és ott ez jelen van, tehát számon tartott.
Nem titok, hogy várjuk a szerzőt, de arra kérem tanár urat, hogy addig méltassuk. Kánási Árpádról szóljunk néhány szót.
Én régóta ismerem őt, mert nekem gimnáziumban tanárom volt. Ő 1972-től 76-ig a Református Kollégium gimnáziumának volt a tanára. Úgy tudom, hogy előtte Fehérgyarmaton töltött egy pár évet, hiszen arról a vidékről való, Tiszakúródon született, ez fenn van a Ukrárhatár mellett a Tiszaparton. Én arra emlékszem, hogy amikor mi gimnazisták voltunk, akkor ő már gyűjtötte annak a környéknek néhány járásnak a földrajzi neveit, talán akkor épp a Fehérgyarmatival foglalkozott, több osztálytársunk volt arról a vidékről, és akkor emlékszem, hogy szünetbe beszélgetett velük, és kérdezgette, hogy ezt vagy azt hogy mondják, mert néhányuknak a szüleje vagy nagyszüleje neki adott közlője volt. Ez volt az első élményem. Utána a következő élményem az volt, hogy elmentünk, talán végzősök voltunk, negyedikesek volt, meghívott a doktoravatására, tehát akkor doktorált, és a következő évben, miután még leérettségiztünk, átkerült az egyetemre. És a Debreceni Egyetemnek volt utána tanársegédje, adjunktusa, docense, onnan ment nyugdíjba, és Sebestyén Árpád professzor karolta őt föl, aki meg szintén nekünk diákunk volt itt a Refibe. Hozzá kell tennem, hogy van ennek az egész kérdéskörnek egy sajátos kollégiumi háttere is, hiszen az említett Csűri Bálint professzor a Debreceni Egyetemnek volt a professzora. Viszont a népnyelvkutatás a Debreceni Kollégiumban is jelentős volt. A két világháború között itt működött egy tanárképző intézet, amelyben egyetemisták laktak, ma azt mondanánk, hogy szakkollégium, vagy olyasmi, mint mondtuk, mint az ötvös kollégium, de speciális képzést kaptak. Ennek volt egy kiadvány sorozata. Későbbi jelentős nyelvészek és néprajzosok jártak ebbe a intézménybe. Imre Samu, őt a nyelvtudomány nagyra tartja. Nagy Jenő, ő később a Kolozsvári Egyetemre került, ő néprajzos lett. Itt a Református Gimnáziumban is több tanár volt, nekem is volt tanárom, akik nyelvészkedtek, Pető József, Szabó István, Bakó Elemér, tanársegédje volt Csüri Bálintnak, ő Amerikába került a II. Világháború után, a washingtoni könyvtárnak, kongresszusi könyvtárnak lett a egyik vezetője, és ő hozta létre azt az alapítványt, amely ezt a munkát, ha jól emlékszem, a 80-as években elkezdte támogatni. Tehát ilyen módon visszakapcsolódott egy volt debreceni Csüri tanítvány ehhez a dologhoz, és akkor elemítették föl az alapítvány révén azt a gondolatot, hogy meg kellene valósítani az egykori álmot, amit ő, mikor még Magyarországon élt, elkezdett. És tulajdonképpen Kálnási Árpád ebbe kapcsolódott be. Tehát nagyjából ez az életútnak a menete, a tudományos tevékenységnek a kifejlete, az tulajdonképpen már a civis nyelv kutatásához kapcsolódik, tehát az elmúlt talán 3-4 évtized, de erről ő tudna többet mutatni. Ma is Debrecenben lakik, és én úgy gondolom, hogy munkálkodik valószínű, de erről ma ő tudna beszélni. Valamilyen tervei még vélhetően lehetnek neki ezzel a témával kapcsolatban. Thank you.
Tánási Árpád szerző. Mióta gyűjti tanár úr a debreceni civis élethez kötődő kifejezéseket, nyelvi elemeket?
25 éve gyűjtöm, illetve 25 éve foglalkozom ezzel a témával. Az egyetemen indult a Csüri iskola Lébnev-Kriptó mozgalmának a jegyébe ez a program, aminek hát én lettem az egyedüli felelős és megvalósítója. Most, ha megengedné, én egy néhány dolgot azért szólnék arról, hogy miért is ez a címe, hogy Debreceni Civis Élet Lexikona. Azt lehet mondani, hogy a címben minden tartalmas szónak lényeges jelentése van. Például a debreceni civis, ugye, talán valaki nem ismeri pontosan, vagy körülbelül sem meghatározások, használják a kifejezést. Ez így szól, hogy mezővárosnak, különösen Debrecennek őslakos, gazdálkodó, illetve kézműves családból származó módos polgára. Nyilván ez e köré szerveződött a gyűjtés, de a címben az is benne, hogy a civis élet lexikona, vagyis nem helytörténeti munkáknak a számát akartam gyarapítani. Azt ugyanis már megcsinálta Barab István bácsi, Rácz István professzor úr, vagy éppen az ötkötetes Debrecen történetében is vannak ilyen dolgok, illetve az egész erről szól. Nálam a középpontban a mindennapi élet volt, de bizonyos történeti háttérrel megfejelve, illetve alátámasztva. És nagyon sok adatközlővel dolgoztam, hallgatóimmal együtt úgy számolgattuk, hogy körülbelül 100 adatközlő volt, de ezek között azért volt egy tucat, akik elsődlegesen részt vettek ebbe a munkába. Különösen egy nagyon idős néni, aki még a 100. életévében is tudott velem dolgozni, és akart is dolgozni. Most a lexikonról pedig annyi, hogy ennek a lexikonnak az előzményei a munkásságomban kezdtem a civil beszélgetések Debrecenből című munkával, akkor folytatódott a Debreceni Civil Szótárral, és befejeződött a Debreceni Civil Szólások és Közmondásokkal. A gyűjtés meg a feldolgozás Gyuri Bálintnak, a 30-as évek híres népnyelvkutató professzorának az eszmeiségét ütte tovább, aminek a lényege akkor nagyon új volt a nyelvjáráskutatásban, ez a Wörter und Sachen, vagyis szavak és tárgyak egysége, ennek a megvalósulását jelentették elsősorban az úgynevezett társzótárak. Még azt lehet mondani, hogy a fő értékét én többek között abban látom, hogy nagyon sok kötött nyelvi elem van a szótárban, illetve a lexikonban, hát meg a szótárakban is, de ezeket átemeltem aztán a lexikonba is. És néhány érdekességet, ha lehetne, kezdve Debrecennel. Debrecennel kapcsolatban két érdekes és jellemző szólás van. A debreceniek azt mondták büszkén, hogy ennek a Basahalmán belül vágták el a köldökit. Basahalm, azt tudjuk, hogy egy domb ott a déli részen, és ez azt fejezte, hogy tőzgyökeres debreceni. Adinál is szerepel, ugye Basahalmától Ős Péter fiáig, Ájer Pezseg, úgy hívják gondolat. Aztán úgynevezett gyűjtment embereket megbélyegezték, és azoknak meg azt mondták, hogy ennek se a Basahalmán belül vágták el a köldökit. Ez azt jelentette, hogy bizony iparkodni kell neki, hogy bekerülhessen a debreceniek társaságába. Aztán van egy ilyen szólás is, hogy debreceni szeme van valakinek, az azt jelentette, hogy gőgösen elnézett a nem kívánatos személy feje fölött, hogy nem akarja megismerni, vagyis debreceni szeme volt. Aztán érdekes dolog a következő, hogy van egy ilyen mondás, hogy kár, hogy felmarkolt az édesapád. Vajon mit jelent? Tehát az a gyanúm, hogy ez utalás arra a már adatközlőim által ismert dologra, hogy a újszülött gyereket az apa úgy ismerte el, hogy a bába, vagy az anyuka letette a küszöbre, akkor az apa, ha nem akart elismerni, átlépte, ha elismerte, akkor meg felemelte, elismerve vele, hogy ez az ő gyereke. Ilyen kemény világ volt. Aztán egy másik dolog, ez rajzol is megvan, már maga az eszköz, amiről szól lesz, hogy az Isten tegyen a villahajtójába. Hát ez bizony azt jelentette, hogy kinok közt görbű meg. Mert hogy a villahajtó arra való volt, hogy a favillának, a megszáradt favillának az ágait, vagy éppen a nedves favillának, de még egyenes ágait meg kellett görbíteni, hogy azzal lehessen ugye a szénát, meg ilyen dolgokat megemelni. A villahajtó viszont ismerős volt, Debrecenben rajz is van róla a kötetben is, és ilyen villahajtót, ahogy megtudtam Balogh Pista bácsitól, a híres helytörténésztől, muzeológustól, a Kuttéren, ott középtájon, ahol hajdan a szovjet harckocsi állt, mint a dicsőség jelképe, ugye ott árusították a Borsodból jött, meg Heversből jött fárusok, az ilyen fa árukat, és többek között a villahajtót is. Aztán nagyon érdekes mondás, debreceni vonatkozás teljesen, hogy akkor lesz ebből valami, majd ha Veréb Lépist megyen. Hát persze, mert a Veréb ugrik, vagyis nem lesz belőle semmi. Aztán a diáksághoz, a kollégium nagyon együtt élt a város polgáraival, különösen jómódú polgárokkal, hiszen hozzájuk mentek a szegényebb diákok például ebédelni, vagy meghívták őket vendégségbe, vagy éppen énekeltek akár a temetések alkalmával, más alkalommal. Hogy diákokkal kapcsolatban, hát őket úgy nevezték, hogy dögömbőgők, elég kemény megfogalmazás annak, hogy mit gondoltak a diákok, ugye az eltemetett halottról, vagy éppen a legátusokkal kapcsolatban voltak érdekes történetek, mondások, és az egyik olyan szállóige féle volt, hogy mindenhol a legátus ugye kiment vidékre, hogy hirdesse az igét, sátoros ünnep alkalmával, és az egyik helyen azt a gazda mentegetőzött, hogy kis bögre, nagy bögre, nem jó a bor, a tökre. A legátus meg bekurult, és azt mondta, hogy gazduram, jó az még az égzengésre is, és hát itt lehetne folytatni. Egyetlen dolgot még, amit a diákság körében is lehetne hasznosítani, hogy a civil szótárban nagyon sok olyan kifejezés van, ami Arany Jánosnál, különösen a Toldiba visszaköszön. Érthető, mert egyrészt a tájnyelv, egy tájegység, ugye Nagy Szalonta és Hajdú-Bihardnak az a része, másrészt pedig Arany János azért itt volt a legfogékonyabb, amikor itt kisiskolás vagy kisdiák volt a nyelvi érdekességek iránt, és nyilván sok mindent innen vitt magával a későbbi életéhez. És van egy ilyen mondás ugye a Toldiba, hogy Miklós panaszolja Györgynek, hogy rossz vagyok parasznak, rossz vagyok vitéznek, béresek közt is től, vagyis tettél, csuda a csihésnek. És a csihés az azt jelenti, hogy valamikor a szénát úgy árusították, hogy felrakták a szekére, és nyilván azt a béres küldték el, aki úgy másra nem nagyon volt alkalmas, és hogy valami hasznot hajtson, és elment így takarmányt árulni. Kati néni, ez az idős adatközlőm, azt mondta, hogy ő még a Rakoszki utcán látott ilyen csihéseket, takarmány árusokat, akik fillérekért kínálták az összedrautozott, összecsomósított takarmányt.
Ezek a kifejezések alapján mit lehet úgy megállapítani általánosságban a debreceniekről, a civisekről, hogy milyen emberek voltak ők?
Sok minden volt bennük, de a lényeg az, hogy a munkát szerették, becsületesek voltak, a hazájukat szerették, a család központuság nagyon érvényesült náluk, és szerették a református egyházat és a kollégiumot, szinte együtt éltek vele.
A debreceni civis élet lexikona című 4 kötetes kiadványt mutatták be a református kollégium dísztermében. Az elmúlt percekben Gyűri Jánossal, a debreceni református kollégium nagykönyvtára gyűjteményi igazgatójával és a szerzővel Kálnási Árpáddal beszélgettünk.